Az elmúlt hetekben az uralkodásról volt szó. Uralkodásról volt szó. És az óriások legyőzéséről. És tudjátok, ha nézitek az evangéliumokat, meg Jézusnak a beszámolóit, az evangélium beszámolóit, meg a leveleket, ezt akartam mondani, akkor azt látni, hogy mindennek megvan az ideje, hogy mikor kell. És bár mindenki egy fejlődési vonalban van, és amikor az Urat választjuk és újjászületünk, akkor történik egy fantasztikus változás, amiről mindjárt szó is lesz. De ebbe a folyamatban igyekezni kell. És ezt azért mondom, és ez Isten meg is adta az erőt, mindjárt meg fogjátok látni, és a hatalmat is, meg minden szükséges eszközt, mert amikor már az ember harcmezőn van, akkor ott már konkrét helyzetekben kell a szellem vezetése alapján cselekedni. És ezért nagyon fontosak azok a tanítások az utóbbi időben. Én azt gondolom, hogy a szellem felkészíti a gyülekezetet arra, hogy ki tudja terjeszteni a sátorát. És azt gondolom, hogy az egyáltalán nem véletlen, hogy az utóbbi időben tudjátok, hogy Lali nagyon sokat szolgált, és sorozatai vannak, akár az atyaságról, először a kegyelemről volt, aztán az atyaságról, és most pedig az óriások legyőzéséről. És tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a kegyelem átvételével tudunk az atyaságban mozogni, és megismerni az atyát, és ezáltal tudjuk legyőzni az óriásokat. És ezért kulcskérdés az, hogy ezekben a tanításokban tudunk-e mozogni. Nem csak az, hogy meghallgatjuk, hanem tudunk-e mozogni benne. Most, amiről én beszélni fogok, az tulajdonképpen részben már elhangzott a kegyelem tanítás sorozatban is. De lesznek benne biztos olyan elemek, amelyeket már hallottatok, meg lesznek benne olyanok, amelyeket nem. Amivel foglalkozni szeretnék az, hogy mi a különbség a halálnak az ereje és a kegyelemnek az ereje között, és ez hogyan nyilvánul meg Pálnak a szolgálatába, illetve Jézusnak a szolgálatába. És ha Isten megsegít, és végig tudom vezetni ezt a fonalat, akkor meg fogjuk látni, hogy milyen értékes a kegyelem, és milyen értékes Jézusnak a kereszthalál, a feltámadása, a programja, Pálnak a szolgálata, és hogy hogyan gyökerezik Pálnak a szolgálata a Jézus szolgálatában. És azért nagyon szeretem egyébként a Bibliát, mert bármennyire is akarják Tarzuszi Saulnak a szolgálatát elszakítani, és egyfajta ilyen saulizmus létrehozni, már ez egy vád általában Pállal szembe, ezt nem lehet megtenni. Mert aki alaposan tanulmányozza az írást, és az evangéliumi beszámolókat és a leveleket, nem lehet elszakítani. Mert Pál teljes mértékben Jézus szolgálatára építette az ő szolgálatát, és tegnap ott az alapvető bibliaiskolán is erről szó, hogy valamelyikünk mondta, hogy hát, hogyha Kenneth Hagin-nek háromszor megjelent Jézus, akkor mennyivel inkább megjelentett Pálnak, aki olyan mennyi információkat adott át a leveleibe, amelyek többek bizonyos tekintetben, mint ami az evangéliumban van. Sőt, olyanokat is mond, hogy például mondta Jézus, hogy jobb adni, mint kapni, és ezt az evangéliumi beszámokban ugye nem olvassuk. Az első igénk, ahonnan elindulunk, tehát a Róma levélből fogok indulni, meg az Efézusi levélből, aztán átmegyünk a János evangéliumába, és visszamegyünk a Róma levélhez. Legalábbis a terv ez. De mielőtt elkezdeném, imádkozom. Atyám, hálát adok ezért a mai napért. Köszönöm neked, Uram, hogy itt lehetünk ezek között a nehéz körülmények között. Uram, kérlek, hogy enyítsd ezt a meleget a Jézus nevében. Csillapítsd le, Uram, hogy a szellemünket, a testünknek a nehézségei ne tudják korlátozni, sem a lelkünket, az értelmünket, a felfogóképességünket. Atyám, segíts nekem, Uram, hogy el tudjam mondani azt, Uram, ami a te állételjád, a való igazságod, hogy az menjen ki, mert az épít, Uram, a te igéd, amely igazság, és amely valóság, Adj nekem is, Uram, aki erről beszélek, kegyelmet, kariszt, jó kedvet, örömet, hogy tudjam azt a szellemet közvetíteni, Uram, amelyet Pál közvetített, és amelyet Jézus is bevezetett a szolgálatában. Segíts nekem, Uram, és segítve leszek. Vezess, Uram, és vezetve leszek. Te dicsőségedre. Amen. Róma 5.14-jel kezdünk, jó? De úrrá, bocsánat, a Vida Sándor fordítást fogom használni a pontosság miatt. De úrrá lett a halál Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem az Ádám esetéhez hasonlóan vétkeztek, aki az eljövendőnek előképe. Nem nagyon hangos? Nem hangos, jó. Akkor csak én vagyok magamnak hangos. Na most innét indulunk, hogy tulajdonképpen amikor megszületünk, akkor egy börtönbe születünk. Ez a borzalmasan rossz ír. Nem tudom, van-e közöttetek, aki még nem tért meg, esetleg vagy... De ez az kiinduló pont, hogy egy börtönbe születünk bele, egy fogságba. És ezt a fogságot a halálnak az uralma tartja fönn. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy azért, hogy mi bűnösök vagyunk, ezért nem tettünk semmit. Tehát te nem tettél semmit azért, hogy úrrá tedd a halált az életedbe, ő úr. Ez az ige azt mondja, hogy úrrá lett Ádámtól Mózesig azokon is. Tehát elindul, ugye ezt tudjuk, hogy a halál elhatott, aztán ezt később ki is fejti. És ehhez az Efézus levélnek a második fejezetét szeretném kapcsolni. A következőt mondja. Titeket is, Efézus 2.1-től, akik halottak voltatok a vétkeitekben és bűnbeeséseitekben, amelyekben egykor jártatok a világkorszak folyása szerint, a levegőbeli hatalomnak, az engedetlenség fiaiban most működő szellemnek fejedelme szerint, akik között forgolódtunk mi is mindnyájan. Látod, itt is mondja. Tehát mindenki. Egykor, ami hústestünk kívánságaiban, amikor a hústestünknek és gondolatainknak akaratát tettük, és természetnél fogva a haragnak gyermekei voltunk, mint a többiek is. A kérdés tehát az, hogy a halálnak az uralmába beleszületünk, de mi tartja azt fönn? És itt az első pont, amit az Efézus levél alapján meg lehet állapítani, az az engedetlenség. Azért szeretném egy picit bővebben kifejteni, hogy milyen a halálnak a természet, és ennek az uramnak a természet, hogy aztán szembe tudjuk állítani a kegyelemnek a természetét. Az engedetlenség az tulajdonképpen az egyetlen pont, amit a sátán nem tudott elvenni, a szabad akarat. És ez az a pont, ahol az urat is meg tudjuk ragadni. A kérdés csupán az, hogy ennek a szabad akaratnak az ereje, ez mire elég? Tehát, hogy mekkora a hatóköre, és mekkora a ható ereje a szabad akaratnak. És ehhez az 5 Mózes 30-at szeretném felolvasni, mert ebben Mózes világosan megmondja, hogy mi a választási lehetőség. 5 Mózes 30, 19-es, 20-as versek. Bizonságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot. Válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod. Hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, és hallgass az ő szavára, és ragaszkodjál hozzá. Mert ő a te életed, és a te életednek hosszúsága. Hogy lakozzál azon a földön, amely felől megesküdt az Úr a te atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, hogy nekik adja azt. Látod? Válaszd azért az életet. Ez az, amire a szabad akarat kiterjed. Ez az életnek a választása. Válaszd az áldást, és az áldást és az átkot, de utána mondja, válaszd azért az életet. És a világ egyébként én azt gondolom, hogy ott téved óriásit, amikor azt gondolja, hogy a szabad akarattal lehet a bűnt legyőzni. Ha megnézitek, a demokrácia is tulajdonképpen azon alapul, amelyről, ha jól emlékszem, Churchill mondta azt, hogy a legjobb rend a rossz között is a legjobb. Tehát a legkisebb rossz a demokrácia. És tulajdonképpen ez is a szabad akaraton alapul. De a szabad akarat nem győzi le a bűnt, hanem a szabad akaratból választott élet az, ami legyőzi a bűnt. És ezért mondja Mózes, hogy válaszd az életet. De az élet nem csak úgy legyőzi a bűnt, hanem eredményeket produkál. Az első eredménye magának az életnek az átörökítése. Mert mondja, hogy élhess mint te, mind a te magod. Tehát az életnek benne van az a képesség, hogy reprodukálja magát, hogy tovább örökítsen. Az életnek ez a természete. A második, hogy szeretni tudod Istent. Ez nagyon érdekes. Van olyan fordítás, aki azt mondja, hogy válaszd az életet szeretvén. De tulajdonképpen azt tudom mondani, itt pedig egy hogyjal, tehát egy ilyen célhatározóval mondja, hogy azért hogy. De tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az életnek a választása befolyásol mindent. És ahhoz, hogy tud szeretni az Urat, ahhoz kell, hogy az életet válasszad. Utána azt mondja, tudsz hallgatni az ő szavára. Tehát az engedelmességet behozza. Tehát képes leszel engedelmeskedni. Ez fontos, hogy megértsük, mert nagyon sok ember azt gondolja, hogy nem, én is nagyon sokszor küzdködtem ezzel, én nem tudok engedelmes lenni. De Isten azt adja, már az Ószövetségben adja, hogy tudsz majd engedelmeskedni. Ez lehetséges. Tudsz hallgatni az ő szavára, tehát tudjuk hallani Isten szavát. A negyedik, tudsz hozzá ragaszkodni. Na ez nagyon fontos, mert amint azt hallottam, a hit szónak az alapjelentése a görögben, vagy amire használták az adott korban, az a feltétel nélküli ragaszkodás. És ezt már behozza Mózes, hogy ragaszkodsz, hogy ragaszkodsz. Ragaszkodjál hozzá. Tehát ez a negyedik. És az ötödik az, hogy azt mondja, lakozzál a neked adott földön. Ez az ötödik eredmény az életnek. És a szabad akarattal kapcsolatban szeretnék felolvasni egy könyvből egy részletet. Szerintem nagyon tanulságos. Ez Kevin J. Connernek a könyve, Keresztény doktrina. És a Bűn doktrinája című részben következőt mondja. Szabad akaratról, hogy működik ez az egész. A szabad akarat és az életnek a választása. Isten az angyalok és az ember teremtője is. Amikor a világegyetem összetevőit, részeit teremtette, akkor Istennek nem volt semmilyen problémája, mert ezek élettelen, akarat nélküli teremtmények. Isten elhelyezte őket a világegyetemben, hogy egyetemes törvény alatt az akarata szerinti pályán mozogjanak. A világegyetem első törvénye a rend, amely harmóniát teremt. Isten nem fél attól, hogy a világ fellázad a törvénye és szuverén akarata ellen. Azonban, amikor Isten úgy döntött, hogy angyalokat és aztán embert teremt, nem tudta akarat nélküli, tehát hűvös teremtménynek alkotni őket. Isten szeretet, és vágyik odaadni önmagát a teremtménynek, aki szabad választásából viszonozza ezt a szeretetet, és válaszol arra. Ezt felolvasom még egyszer. Isten szeretet, és vágyik odaadni önmagát neked, aki szabad választásodból viszonzod ezt a szeretetet, és válaszolsz arra. Ez azért nagyon tetszett ez a mondat, ezt még egy alapvető bibliaiskolán egyszer felolvastam, amikor erről volt szó. Mert Istennek olyan a természete, a szeretet olyan, hogy az adni akar. És ezért felfoghatatlan Isten szeretete, mert ő folyamatosan adni akar. Ő oda akarja magát adni neked. Nagyon nehéz ezt elmagyarázni. Én is sokszor, tehát Istennek a mélységeit, szó volt róla múltkor is, hogy a szellem kutatja Isten mélységeit, és a mi lelkünk tudja a mi dolgainkat. És a szellem ezt a szeretetnek a mélységét kikutatja. És Isten ebből a mélységből akar neked szeretet által adni. És majd szó lesz mindjárt a kegyelemről, és meg fogjátok látni, hogy a kegyelem is a szeretetből fakad. Isten úgy döntött, folytatom, hogy szabad akarata alkot meg egy teremtményt, aki erkölcsi lény, ezért felelősség teljes teremtmény, és elhelyezi benne a választás képességét. Tehát elhelyezi benne a választás képességét. Később így folytatja a szerző. Láthatjuk annak valódi szükségét, hogy Isten gyakorolja az irányítást a szabad akaratú, erkölcsi teremtményei felett, valamint annak, hogy törvényeket adjon, amelyek megakadályozzák az egyének lehetséges ütközéseit, nehogy káosz keletkezzék a világegyetemből. Szükséges, hogy Isten a saját természeténél fogva, valamint a világegyetem egységének és rendjének fenntartása érdekében törvény alá helyezze a szabad akaratú erkölcsi teremtményt. Tehát van a szabad akarat, és van, hogy Isten a szabad akaratú teremtményt törvény alá helyezi. Másképpen minden teremtett lény törvény nélküli lenne, önmaguk válnának saját törvényükké. A törvényt megfogalmazhatjuk úgy is, mint, idézőjelben, a cselekedetek meghatározott szabálya az erkölcsi lény számára, idézőjel bezárva. Ha Isten adta a törvényt, akkor látnia kell, hogy a törvénynek az ő fennhatósága alatt kell engedelmeskedni. Bármilyen erőszakot meg kell ítélnie. Ha Isten törvényt ad a szabad akaratú erkölcsi lénynek, akkor annak milyen törvénynek kell lenni? A válasz a saját lényének törvénye, amely a szeretet törvénye. Tehát a törvény is a szeretet alapú. Minden, ami Istenből fakad, szeretet alapú. Isten a törvényadó, az önátadó szeretet törvénye alapján kormányoz. Tehát azt tudjad, hogy a világegyetemnek a létrehozása, most tekintsünk el attól, hogy a bűn milyen károkat okozott, a szeretet alapján működik. A teremtményt is ugyanezen törvény, azaz az önátadó szeretet törvénye, alapján kell kormányozni, ennek kettős követelménye szerint. Szeretni a teremtő Istent, és szeretni a többi teremtményt úgy, mint önmagát. Emlékeztek? Első és második nagy parancsolatra? És a következő bekezdéssel zárja. Isten kormányában a törvény megkívánja az önkéntes és feltétel nélküli odaszánást a szabad akaratú embertől. Azt kéri a teremtménytől, hogy adja fel független cselekedetét, és rendelje alá saját akaratát Isten akaratának. Ez ön megtagadást igényel. Tehát van a szabad akarat, szabad akaratból viszonozni Isten szeretetét, és alárendelni magunknak az ő törvényének, ami ön megtagadást igényel. Hogy a teremtmény ne a saját útját és akaratát keresse, hanem Istenét, amelynek jutalma az örök élet és örökkévaló öröm. Ahhoz, hogy egység legyen a teremtett lények között és a világegyetemben, minden szabad akaratnak alá kell vetni magát a teremtő, uralkodó akaratának. Ez azt jelenti, hogy elfogadjuk a szeretet törvényének korlátait, amelyek Isten saját lényének törvényei. Ez jelenti a saját akarat feladását, valamint beleegyezést abba, hogy Isten az igazsága, szentsége és szerető akarata által irányít és kormányoz. Tehát összefoglalva, csak azért olvastam ezt fel, ez nagyon tetszett, mert Mózesnél is ezt látjuk, hogy azt mondja, válaszd. Tehát van egy szabad akarat, de azt mondja, hogy a szabad akaratodat használd. Hogy válaszd az életet, hogy élhess, és elmondja utána az életnek az eredményeit. És ez az igazi szabad akarat, és ezért vagyunk mégis szabad akarattal megteremtve, és nem robotnak, mert Isten nem abba gyönyörködik, hogy létrehoz egy robotot, ráparancsol, és azt mondja, csináld! Igen, és csinálja. Mert a bolygók, az élettelennek, azok ilyenek. Azoknak nincs akaratuk, nincs személyiségük. Hanem Isten abban gyönyörködik, hogy létrehoz egy szabad akaratú lényt, és azt mondja, hogy te nem, hogy mondjam, befolyásolok, de mégse, hanem te dönts. Én megmutatom, hogy miből dönthetsz. Gyere én velem, légy én velem. De mivel én szabad akaratú lény vagyok, ezért téged is ilyennek teremtettelek. És ebből a szabad akaratból szabadon gyere. Ezért mondja, aki az Úrral egyesül, egy szellem ő vele, és ahol az Úrnak szelleme, ott a szabadság. Ahol Isten szelleme van, ott a szabadság. És ezért a Szent Szellem téged oda fog vezetni, hogy Istennel egyesülj. És ezért mondja Mózes, válaszd az életet, hogy élhess. Élet, élet, élet. Na most, tehát az első probléma az engedetlenség. Ez, ami a halál uralmát fönntartja. A második az engedetlenségnek az eredménye. Az engedetlenség eredménye az a hústest kívánságai szerint való élés. Erről tesz tanúbizonyságot ugye az Efézus 2:3, amit az előbb felolvastam, ami azt mondja, hogy forgulottunk mi is mindjárt egykor a mi hústestünk kívánságaiban, amikor a testünk és gondolataink akaratát tettük. Ez a második. Ebből, aki viszont a hústest kívánságai szerint él, annak meg az eredménye a bűn. Ezt az első vers mondja, Pál indirekt módon következtet, én most direkt megfordítom, és direkt módon következtetek, titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben és bűnbeeséseitekben. Tehát a bűnbeesés állapotát hozza létre, a test kívánságának a követése, beteljesítése. És a bűnbeesés és a vétek eredménye pedig a halál, ahogy mondja, hogy halottak voltatok, illetve azt is mondja, a Jakab írja le ugyanezt a folyamatot, hogyha megnézitek. Jakab 1:13-15-ig azt mondja, nehogy valaki azt mondja, akit megpróbáltatásért, hogy Isten kísérti. Mert az Isten a gonosztól nem kísérthető, ő pedig nem kísért senkit. De mindenkit a saját kívánsága kísért, amely csalogatja és édesgeti. Tehát kívánság, azután, amikor a kívánság megfogon, vétket szül, bűn, vétek pedig, mikor végben egy halált hoz létre. Ez ugyanez a folyamat. Azért szeretem nagyon egyébként a leveleket is, mert azok is teljesen egy húron pendülnek. Van, hogy más igazságokra mutatnak rá, vagy más hangsúlyra mutatnak rá, és sokszor vádolják az evangéliumokat is bizonyos különbségekkel. De ez azért van, mert különbözőképpen mutatták be ugyanazt. És különböző hangsúlyokra mutatnak rá. Tehát az édesgetésnél, a kívánságnak az édesgetésénél van a döntés. És ott van az életnek a választása. Ez az önmegtagadás, amikor azt mondom, hogy a hústestnek, hogy nem. De azzal már az életet is választom. Tehát Isten nem arra hív, hogy egy aszkéta életet éljünk, hanem arra hív, hogy azzal válasszuk az életet. És azért lényeges, hogy az életnek az eredményeivel tisztában legyünk, hogy nem a semmiért tagadjuk meg magunkat. Majd később látni fogjátok ezt. Csak azért, mert kimondják az egyházban, hogy tagad meg magad, vagy gyűlöd meg a lelket, és akkor létrejön egy ilyen, jaj, hát ezt nem bírom. De hát arra kell nézni, amire a hit hősei néztek, a megjutalmazásra, az alapokkal bíró városra. Én tudom, hogy ez nem könnyű, higgyétek el, magamnak is prédikálok. De akkor is az igazság ez. És hogyha ez nem sikerül, akkor elindul a halálba menő folyamat. És még a halálnak is az a döbbenet, hogy a halálnak is van eredménye, mert nyilván nem arról beszél Pál az Efézus 2-ben, hogy halottak voltak az emberek, és feküdtek a koporsóba. Ahogy ezt egyébként tudjátok is. Hanem egy olyan halál állapotáról. És a halál állapota, na az az, ami létrehozza azt az érzést, amit viszont a világi emberek nem ismerik a szellemi folyamatot, csak ezt ismerik. Ez pedig a haláltól való félelem és a rabszolgaság. Ezt meg a Zsidó 2.15 mondja, és azt mondja, hogy akiket a halálfélelem miatt életükön át mindig rabszolgaságba tartott. Most itt az ördögről van szó, mert az alany kimaradt a mondatból. És most felolvasom az egész igét. Itt Jézusról beszél, és azt mondja, hogy és felszabadítsa azokat, akiket a halálfélelem miatt életükön át mindig rabszolgaságba tartott. És ez a felszabadítsa, ez lesz most nekünk a forduló igénk. Mert most átfordulunk a halálnak az uralmából egy másik pályára. És azt szeretném megmutatni, hogy a halállal szemben Isten hogyan törte meg a halálnak a hatalmát, az uralmát. Ugye a Róma 5.14-ről indultunk, ami azt mondja, úrrá lett a halál. És az 5.15, az pedig azt mondja, de a kegyelmi ajándék nem úgy van. A kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bűneset. Mert ha egynek bűnesete mellélépése folytán meghaltak sokan, az Isten kegyelme és ajándék az egy ember Jézus Krisztus kegyelme folytán még inkább kiárad sokakra. De az ajándék sem úgy van, 16-os vers, mint egy egyetlen bűnös által, mert az ítélet ugyan egyből van a kárhoztató elítélésre, a kegyelmi ajándék pedig, vagy viszont, sokaknak a bűnbeesése folytán megigazulásra vezet. És ezt szeretném mondani, és hangsúlyozni, ez az, ami engem, amikor olvastam az igét, megütött. Innen indult az egész mai témám, hogy a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a halál. És ez nem véletlen, mert ha a következő verseketnek az összefüggésében megnézed, akkor arra utal, hogy a kegyelemnek más a természete, és más a dinamikája, mint a halálnak. Azt is megmondom, miért. Mert a halál mit csinál? Félelem által lenyom. Mikor megszületsz, már egyből igazából nem tudsz fölállni szellemben, mert már a halálba születünk bele. Egy lenyomott állapotba vagy. És ez a félelem, és ez az egész rabszolgasság, ez lebilincsel a földhöz. És ezzel szemben a kegyelemnek olyan természete van, amire azt mondja, hogy árad. Árad. A Károli úgy fogalmaz, hogy elhat. Tehát árad, elhat. A videó ezt mondja, ki árad. És ez az áradás, amikor ezt olvastam, teljesen az jutott eszembe, amit szintén az alapvető bibliaiskolán beszéltünk egyszer a Szent Szellemről. Emlékeztek? És beszéltünk arról, hogy olyan a Szent Szellem, hogy mondja Pál, hogy teljesedjetek be Szent Szellemmel. Valamint a bűnköskor meg azt mondja, hogy ki öntetett a Szent Szellem. Tehát van neki egy folyama. Jézus azt mondja, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. És azt mondja, hogy a Szellemről beszélt, amelyet még nem vettek, mert Jézus még nem dicsőítetett meg. És ez az egész áradás, ez az egész öntés, ez az egész folyam, ez arra utal, hogy ez Isten szellemével van közösségben, Istennek az egész, hogy fogalmazzak, mozgási módjával van összefüggésben. Teljesen olyan. És ugye a kérdés, hogy tud ez kiáradni, és a 15-ös vers elmondja, Jézus Krisztus kegyelme folytán. Tehát az egész kegyelem Jézus Krisztus kegyelméből jön. Tehát az, amit mi át tudunk venni, az Jézus Krisztus kegyelméből jön. És azt is elmondja, hogy miből fakad. Ez pedig az Efézus levél mondja. Most tudom, hogy kicsit ugrálok, de nézzétek el nekem, mert a felépítés miatt ez így adja magát. Tehát az Efézus 2:4 az azt mondja, hogy az Isten, ugye előtte beszél erről a halott állapotról, és azt mondja, de az Isten, aki gazdag irgalomban, az ő sok szeretetéért, amelyel minket szeretett, bár holtak voltunk a bűnbeesések miatt, megelevenített Krisztusban, a kegyelemben részesültünk üdvösségben. Tehát honnan fakad? A szeretetből fakad Istennek a kegyelme. És mivel, ja és még egy dolog, amit nagyon tetszett, hogy azt mondja, az ő sok szeretetért, de utána hozzáteszi, amelyel minket szeretett. És amit az előbb felolvastam, ezzel teljesen koherens ez a rész, mert ez a szeretet, ez egy irányított szeretet. Tehát amikor Isten át akarja adni a lényét neked, önmagából akar adni, az azt jelenti, hogy a szeretetét, ez az Efézusi ige igazolja, mert azt mondja, hogy minket szeretett, tehát irányítja feléd ezt a szeretetet. És folyamatosan, amíg a Földön itt élsz és jársz, egyébként gondolom, hogy a mennybe is így van, Isten sugározza feléd ezt a szeretetet, hogy ebből vegyél, ebből a szeretetből, és ennek a szeretetnek az áldásaiból. És a kegyelem is abból fakad, és ezért a szeretetből folyik ez a kegyelem, azt is tudod venni. Mert ha a szeretet feléd van irányítva, akkor a kegyelemnek is feléd kell, hogy legyen irányítva. Érted? Ráadásul azt mondja, hogy a kegyelem sokkal inkább kiárad, vagy még inkább kiárad. Tehát ezt a kifejezést ugye Pál a halállal való összevetésben használja, az összehasonlításban. És ez arra utal, ebből azt következik, hogy a kegyelem, ha az még inkább kiárad, hogy az erősebb. A kegyelem erősebb, mint a halál, és nagyobb, mint a halál ereje, ebből pedig az következik, hogy a kegyelem összetöri a halálnak az erejét. És igazából a kegyelemnek az első munkája ez, hogy a halál erejét összetöri. És az, hogy ezáltal bevisz a megigazulásba. Megigazulásba. A Római 10-at mondja, kegyelmi ajándék pedig megigazulásra vezet. Tehát, ha összefoglalva ezt a blokkot, azt tudom mondani, hogy tehát a választás, amit meg tudunk tenni a szabad akarat alapján, annak a hatóköre és a hatóereje az az életnek a választására terjed ki. Ezért nem tud egy világi ember megigazulni önmagától, mert a választással nem tudja magát igazzá tenni. Csak azzal, hogyha, vagyis a szabad akarat által, bocsánat, hanem csak a választás útján, ha az életet választja. És ezért a választás hatóköre az arra terjed ki, hogy az életet tudja választani. De az élet, illetve az életből fakadó kegyelem, annak a hatóköre és a hatóereje az a teljes életre kiterjed. És ez az, ami áttöri a halálnak a korlátait, a leuraló erejét, a bilincseit, és bevisz a megigazulásba. Tehát széttöri a halálnak az erejét. Sőt, és ez a következő úgymond fázis, hogy biztosítja az életnek a működését, amit te választottál. Tehát Isten a kegyelem által, te választod az életet, és a kegyelem által, és mondj is ott, hogy az áldást, hozzáteszi, ezért az életben benne van egyébként az áldás, és ez biztosítja azt, ez a kegyelemnek ez a folyama, ami kiárad, hogy te kitörjél a halálnak az uralma alól, válaszd az életet, és az életet ezt működésbe hozza, és beteljesednek azok a áldások, vagy az áldás, mert tulajdonképpen az életnek az örökítése az áldás, én ezt tudnám mondani, mert abban minden benne van, hogy ez az élet működjön. És ezt pedig az ige igazolja, most a Róma 5:21-re ugrok, egy picit a végére, hogy azt mondja, hogy ahogy uralomra jutott a bűn a halálban, úgy a kegyelem is uralomra jutott a megigazulás által. De ez azt jelenti, hogy uralomra jutott, hogy a kegyelem irányít. Tehát nem a halál irányít, nem a bűn, hanem a kegyelem irányít, az élet irányít. Igen. Tehát nem csak felszabadít, de uralomra is jut, illetve jutott. Így fogalmaz pontosan. És ennek pedig a hatása az, amit a 17-es versben mond Pál, Róma 5:17-ben, hogy sokkal inkább uralkodnak majd az életben az egy Jézus Krisztus által azok, tehát uralkodnak majd az életben, azok, akik a kegyelem és az igazságosság kegyelmi ajándékainak bőségét kapják, vagy elfogadják. Látod? Itt is azt mondja, tehát a kegyelmi ajándékot el kell fogadni. Válaszd az életed. És ebből egyértelműen látható, hogy más a kegyelemnek a dinamikája, és más a halálnak a dinamikája. Mert a halál lefelé nyom, a kegyelem meg, be pedig van egy olyan erő, ami felemel téged, felfelé húz. Még ahogy mondja a magyar szó is, hogy felszabadít. Tehát felszabadít. Tehát ez olyan, mint hogyha lenne fölötted egy beton, és jön a kegyelemnek az ereje, és áttöri ezt a betonfalat, amit semmi más nem tud áttörni. Amikor tulajdonképpen a megigazulás az azt jelenti, hogy ez a felfelé törő erő, mint egy ilyen szökőkút, ami egészen a mennyig spriccel fel, abba te átlépsz. Mert ott már ki van törve fölötte az a rész. És ebbe a te beállsz, olyan ez egy kicsit, mint egy mágneses erőtér. Belekerülsz, és Jézus a kegyelem ereje által emel téged föl, húz föl, emel. Ha nem élsz, ezért kulcskérdés, hogy kegyelem alatt élünk, vagy nem élünk a kegyelem alatt. Mert ha nem élünk a kegyelem alatt, akkor nincs erő. Nem lesz erőnk. Tehát nem lesz az a természetfeletti erő, ami felhúz. Ez a döntés. És ezért mondja, hogy elfogadod a kegyelmet, vagy nem. Mert azt mondja, akik a kegyelem és az igazságosság kegyelmi ajándékainak bőségét elfogadják. Tehát ez a döntés. Ez az egésznek a kulcsa. A választás. Most a kérdés az, hogyha Jézus emel és a kegyelem emel, akkor hova emel? Hova húz? És erre az Efézus levélben megvan a válasz. És ez a válasz a mennyei pozíció. Ez az, ahova Jézus felhúz. Tehát megigazulsz, ez azt jelenti, hogy azt az uralmat, amit lehetetlen megtörni, azt a kegyelem áttöri, belépsz ebbe az erőtérbe, és a kegyelem felhúz, és felröpít téged a mennyei pozícióba. Azt mondja, vele együtt életre keltett, és vele együtt ültetett az égieken túliakban, Efézus 2:6, Krisztus Jézusban azért, hogy megmutassa az eljövendő világkorszakokban a kegyelmének túláradó gazdagságát hozzánk való jóságában, Krisztus Jézusban, mert kegyelem számára, más fordítás szerint által, vagytok megmentve, hithűség által, és ez nem belőletek van, Istennek az ajándéka, nem tettekből, nehogy valaki dicsekedjék. Mert az ő alkotásai remek művei vagyunk, Krisztus Jézusban azokra jó tettekre teremtve, amelyeket előre elkészített az Isten azért, hogy azokban járjunk. Na most erre az ígére szeretnék egy picit fókuszálni, koncentrálni. Mi ennek a mennyei pozícióba való ültetésnek a célja? Most itt a jó ír az, amit a 10-es versben mond, rögtön az elején, hogy te egy remek mű vagy. Nézd magadra, és látod, hogy egy remek mű vagy. Isten újjászült, és egy remek mű vagy. Nem tetsz róla, erről se. Elmondom, egy remek mű vagy. És Isten, amikor téged újjászül, higgyétek el, a tékozló fiúnál példájában ezt látni a legjobban, tényleg, legalábbis nekem. Tehát mindenki sok mindent láthat, én hogy ott az atya, nem érdekli semmi. Hogy néz ki, mit, semmi nem érdekli. A fiam. És Isten is így néz rád, teljesen mindegy, hogy honnan jössz, mit csináltál? A fiam. Újjászületett. Remek mű! Hú, ez a magyar légkör, ez nem akármi. Akkor is remek mű vagy. Na most mi a célja ennek? Hogy Isten a kegyelmének a túláradó gazdagságát megmutassa. Ez az első célja. Második, a nekünk előre elkészített jó tettekbe való járás. Na most, ahhoz, hogy te a kegyelemnek ezt a gazdagságát át tud venni, és hogy abba az előre elkészített jó tettekbe járjál, ahhoz fönn kell üljél ott. Ugyanis eljövendő azt mondja, megmutassa az eljövendő világkorszakukba. Tehát van egy felültetés, és utána jön a kegyelem, amit rádáraszt azért, mert jó, és utána, de nem csak ezt akarja, hanem hogy te vele együtt dolgozzál. És ha nem a mennyei pozícióból dolgozunk, hanem a földi pozícióból dolgozunk, hát Isten irgalmas, de tehát nem tudom, hogy az nem-e inkább az a koszos ruha kategória, amit Ézsaiás mond. Mert a cselekedetekből nem lehet megigazulni. Viszont Isten megigazította a kegyelem által, hogy fölüljünk a mennyei pozícióba, és onnan cselekedjünk. Na most, azt szeretném mondani, hogy ezzel kapcsolatban, hogy az ülés Tehát mi, amikor azt mondjuk, hogy valaki valahol ül, vagy felültetett, vagy ül, azt mondjuk, hát igen, ül. Hát mi is majdnem, most bocsánat, én hivatalban dolgozom, én majdnem egész nap ülök. Tehát nekem ez nem annyira kijelentés, aki esetleg másképp van, és sokat áll, vagy mozog, annak ez lehet inkább kijelentés. Én nekem ez annyira nem érintett meg, hogy ül. Fel vagy ültetve. Hát egész nap ülök, jó, ez kicsit most vicc, hogy oldjam itt ezt a borzalmas meleget, de annyira nem jött ez ki. Viszont a korabeli zsidó társadalomban az ülés, az nem volt egy olyan általános dolog. Például azt mondja Jézus, hogy sokan jönnek majd nyugatról, keletről, és letelepednek Ábrahámmal együtt az asztalánál. A letelepedésnél ott egy fekvésre utaló kifejezést használ, mert az asztalnál feküdtek. Illetve máshol meg ugye álltak, vagy jártak. De az ülés, az egy kiemelt pozíció. Három dologra utal. Egy, amikor ültek, tanítottak. Kettő, bírói ítélethozatal történt ülő pozícióba. Három pedig az uralkodói tevékenység. Most persze ezt nem azt mondom, hogy valaki nem ülhetett le az ablakpárkányra otthon, a József, mondjuk tehát ott nem feltétlenül uralkodott rögtön, de értsétek, amit mondok, hogy egy előre megtervezett ülési pozíciónak jelentősége volt akkoriban. Na most, azt akarom csak kérdezni, hogy egy tanítvány szerintetek mit csinál? Na mindegy, én oda jutottam, hogy pont ez az a három, amit egy tanítványnak csinálni kell. Az első... Több mindent is fel lehet sorolni, de ez a három, ez nagyon meghatározó. Egy, tanít. Pál mondja Timóteusnak, hogy bízzad olyan emberekre, akik mások tanítására alkalmasak lesznek. Tehát egy tanítványnak kell tudni tanítani. Ez nem azt jelenti, hogy tanítói ajándéka van, de hogy értelmes módon bizonyságot tud tenni. A második, a bírói ítélethozatal. Ez arra is utal, hogy meg kell tudnunk ítélni dolgokat, és bizonyos döntésekben ítéletet kell tudjunk hozni. A harmadik, az pedig az uralkodás, erről már nagyon sok tekintetben szó volt, hogy uralkodni tudjunk a saját életünkbe, a bűn fölött, a démonok fölött, és hát erről még sokat lehetne beszélni, meg most is majd szó lesz erről. De, és meg is fogom mutatni Jézusnak az egyik történetét mindjárt, amikor leült, hogy az micsoda fantasztikus dolog volt egy helyen, ahol leült. No most, most eddig eljutottunk, hogy van a halálnak az uralma, azt áttöri a kegyelem, a kegyelem fölültet a mennyei pozícióba, és annak van egy célja. Most itt tartunk. Most átmegyek Jézusnak a szolgálatába. Mert itt a felültetésnél majd látni fogjuk, hogy vannak azért más dolgok is még, ahhoz, hogy ez az ültetés, ez meglegyen. Attól függetlenül, hogy már múltban van. De tudom ezt. János 1.14-ből indulunk. Tehát, hogy itt a kegyelmet szeretném Jézus szolgálatában megmutatni, legalábbis részben, teljességében ugye nyilván, azt szerintem három nap is kevés lenne, de János 1.14. És az ige hústesté lett, és itt sátorozott mi közöttünk, és szemléltük dicsőségét, mint aki az atya egyszülötte, tele kegyelemmel és való igazsággal. Ezt látni lehet, hogy Jézus személyében a kegyelem és a való igazság egy szoros, összefonott, egymást kiegészítő kapcsolatban volt. A kegyelem a való igazságot elhozza, a való igazság pedig a kegyelemről tesz bizonyságot. Ez a kettő együttműködik. És mivel a kegyelem a szeretetből fakad, ezért a szeretet, mint az egész mögött, ott van, mint Isten, aki a szeretet. És ebből fakad a kegyelem és a való igazság, ami Jézusban megjelent közöttünk. És itt sátorozott, ami ugye azt jelenti, hogy hosszú ideig lakott itt. És ezzel a kegyelemmel kapcsolatban, meg az üléssel kapcsolatban szeretném egy történetet az evangéliumból felolvasni. Illetőleg nem felolvasni, csak elmondani az evangéliumi feljegyzés alapján. Ez a Lukács 4.15-31-ig lévő részekben van. Lényeg a következő. Engem nagyon megérintett ez a történet. Ugye, Jézus megtudja, hogy Bemerítő Jánost letartóztatják, és visszavonul Galileába. Majd ott a király tisztviselőnek a fiát meggyógyítja, ahogy erről beszámol a János evangélium, majd elmegy Názáretbe az első alkalommal. És elment Názáretbe, ahol nevelkedett, azt mondja, hogy szombaton szokás szerint bement a zsinagógába, és felállt felolvasni. Na most a zsinagógába általában a zsinagóga fő feltették azt a kérdést, hogy ki szeretné az esedékes igeszakaszt felolvasni, vagy pedig, illetve beszélni róla, vagy azt kérték fel, akit gondoltak, illetve a zsinagóga fölkérte, akit gondolt, de a lényeg az, hogy ez csak olyan ember lehetett, hiteles, tiszta életű zsidó férfi, aki tudott héberül és arámiul is, mert abban az időszakban már arámiul beszéltek. Tehát a héber szöveget le kellett fordítani az ige szakaszt is, meg a tanítást is. Viszont a tanítást a zsinagóga közepén lévő emelvényen álló székben ülve mondták el. Arámi nyelven. Most egy kicsit puskáztam, ez itt egy lábjegyzetben van. És ugye Jézusnak átadták az Ézsaiás proféta könyvét, kiterítette a tekercset, és felolvasta az Ézsaiás 61-nek az elejét. És a döbbenet, tudjátok, hogy micsoda? Lehet, hogy ezt többen már tudjátok, meg az alapvetősök már tudják, hogy szóval Isten fantasztikus. Azon a héten azt az úgynevezett haftarát, vagy szövegrészt kellett felolvasni, mert a zsinagógában az a szokás, hogy föl van osztva heti szakaszokra az ige, és pontosan azon a héten, pontosan ez a heti szakasz jött. És ezt mikor megtudtam, akkor végigfutott bennem szinte minden, hogy az egész üsztörténettől kezdve minden időzítve van. Tehát a te megtérésed, a te megszentelődésed, az, hogy neked minden eszköz megvan adva, hogy ezen az úton végigmenjél, ez előre megvan tervezve. Pontosan időre. És bizonyos értelemben ilyenkor megüt Istennek a bölcsessége és az ereje, hogy mennyivel sokkal bölcsebb Isten, és mennyivel sokkal erősebb, mint a sátán. És mennyivel, tehát, hogy mennyire reménytelen Istennek hála, az ördögnek bármilyen kísérlete arra, és bármilyen, mennyire reménytelen a jelenések könyvével leírt összes próbálkozása. Mert Isten pontosan tudja ezeket. És pontosan időre van minden. És az se véletlen, hogy 40 napig tanította a tanítványokat. Az se véletlen az Isten királyságára tartozó dolgokról. Az se véletlen, hogy azt mondta, hogy várjatok itt, amíg eljön a Szent Szem, és erőt vesztek. Mert a királyságról kell bizonyságot tenni. Mert Isten is a királyságot hozta, és Jézus is a királyságot hozta, és a démonüzés is a királyság első megnyilvánulása. És ezek mind, ezek előre megvannak. És ezekbe fogunk tudni mozogni. És démonokat fogtok űzni. Mert muszáj, hogy így legyen. Mert Jézus azt mondta, hogy aki nincs velem, az ellenem van, és aki nem gyűjt, az szétszór. És ezt akkor mondta, amikor démonokat űzött. És ki kell fosszuk az erős embernek a házát. És meg kell kötözni az erős embert. És amikor elmegyünk vidékre, akkor ebbe fogunk mozogni, mert Isten odaadja. A kérdés az, hogy te akarsz-e abba a pozícióba lenni? Akarsz-e a kegyelem alatt élni? És akarod, hogy ez a felültetés valóságos legyen? És majd meg fogom mutatni az én igei látásom szerint, amely korlátozott látás nyilvánvaló és rész szerinti, hogy én mit látok ehhez. Ézsaiás 61-et felolvasta. Felolvasom azért ezt az igét. Az Úr szelleme van rajtam, mert fölkent, hogy örömhírt vigyek a nincsteleneknek. Elküldött, hogy az összetört szívűeket meggyógyítsam. Szabadulást hirdessek a foglyoknak, vakok szemeinek megnyílását, szabadon bocsássam az elnyomottakat, és hirdessem az Úr jóindulatának évét. Ez 6 dolog. Összegöngyölített a tekercset, és leült. Tudjátok hova? A bírói a székbe, ami a zsinagógák közepén az emelvényben volt. És ezt még megtetézte azzal, hogy azt mondta, mint egy magyarázatként, hogy ma teljesedett be az írás, miközben hallgattátok. El tudjátok képzelni azt a történelmi pillanatot? Hogy azt az ige szakasz, oda megy valaki, és fölmeri olvasni, majd utána beül az ige, abba a székbe, és azt mondja, most beteljesedett az írásati hallásotokra, és hogy pont a farizeusok ültek ott. Hát, figyelj, ezt megjelent, szokták mondani, a lelki szemeim előtt megjelent, és azt mondta, hogy hát ezt nagyon szerettem volna látni, az biztos. És leült, és azt mondták, hogy figyelj, és mit mond? De azok mindannyian azt mondogatták, hogy ismerik őt. Köszönöm. És csodálkoztak a kegyelem szavain. A kegyelem szavain. És Jézus lehozta már a názáreti zsinagógába a kegyelmet. Azt, amivel tele volt. És ott kimondta a kegyelemnek az üzenetét, a programbeszédét. Na, ez aztán kész. Szülőhelyén van, ott vannak a kisvek. Nem a József fia ez? Mit akar ez itt? És azt mondja, válaszolt nekik, na akkor jött, köszönöm. Jaj, de aranyos vagy, köszönöm. Azután jött a kiosztás. Hát, egyébként én, tehát amennyit olvasom az evangéliumot, egyre inkább az a benyomásom Jézusról, hogy egy ilyen nagyon jó fej volt. Értitek? Tehát a tanítványokkal együtt volt, és nem ez a... Tehát a borzalmas, bemész egy templomba, komolyan mondom, szétvernék tényleg én is minden, ne haragudjatok, hogy ezt mondom. És nem azért, mert az ottani emberekre haragszok, vagy bármi, hanem nem jön át Jézusnak ez a valósága, az a spirit, ami benne van. Az nem adja vissza. Jézus nem ilyen volt, hát mondjuk amikor korbácsot csinált, na mindegy, ebben most nem megyek bele. De ismeritek a sztorit, mikor leült fonogatni, na ott is leült, az érdekes, de ott mondjuk nem a bírói székbe, de fonogatta, szépen összefonta, nem sietett, utána szétvert mindent. És utána itt kiosztja őket, mondja, gyógyíts meg magad, orvos, meg senkit nem fogadnak el, most ezt nem olvasom föl. És ami a legjobban tetszik az egészben az, hogy ezt hava a zsinagógában mindenki megtelt haraggal. Óriási! Kiakadtak! Teljesen! Egy másik helyen azt mondja a farizeusokról, hogy megteltek esztelenséggel, és tudjátok, mi van ott? Azt mondja, a nuszuk, a szellemi felfogó képességük megsötétedett. Tehát egyszerűen a szellemnek, tehát olyan szintű megosztást hoz Jézus, mondja is egy helyen, majd föl fogom olvasni. Nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem harci kardot. Azt mondja a vida. Harci kardot. És olyan szintű megosztást hozott Jézus, hogy a szellemvilág mindig reagál Jézusra. Mindig. Bemegy egy zsinagógába, Kapernaumba, és már jön ki az ember. Hagyjál békén, mit akarsz, Isten fi? Hagyjál békén, Isten szellem, tudom, ki vagy. Mindig hoz, mindig, mindig, mindig. És mi, amennyire egyre inkább szellembe járunk, mi is fogjuk ezt hozni. Ez a jó hírem van. Készülj föl. És utána mindenki megtelt haraga, meg is akarták ölni, és Jézus elegánsan mondta, hogy bocsi, és átment közöttük. Tehát az ördög nem tudott mit kezdeni vele. Ez a víz, ez felér egy kegyelmi ajándékkal most. Ez egy kicsit vicc volt, de remélem az Úr is elnézi nekem. Szóval a lényeg az, hogy a kegyelem szavait hozta, és ez tulajdonképpen ez a programbeszéd, ez Jézus földi szolgálatának a programbeszéde. Tehát ezt itt a földön elvégezte, ezt bejelentette. Na most föl fog olvasni viszont egy olyan részt, ahol Jézus már a mennyei szolgálatára utal, vagy arra célozza a beszédét. Ez a János 12. János 12. 23-as fejezettől. Bírjátok? Még nagyon meleg van? 23-as vers. Jézus pedig válaszolva nekik ezt mondta. Eljött az óra, hogy megdicsőjön az emberfia. Amen, amen. Mondom nektek. Ha a gabona maga földben nem hull, és meg nem hal, egyedül maga marad. Ha pedig meghal, sok termést hoz. Egy. Eljött az óra, hogy megdicsőjön, azaz, hogy megfeszítsék, feltámadjon, és felmenjen az atya jobbjára. Ezt látni lehet, hogy itt miről beszél, mert ez a 23-as vers, de a 33-asban azt mondja, hogy azért hangzott ez el, és azért mondott dolgokat, hogy megjelentse, hogy milyen halállal fog meghalni. Tehát itt erről van szó, meg hogy eljött az óra. Utána azt mondja, és tulajdonképpen ez, hogy megdicsőjön az emberfia, tehát ez az első megdicsőlés, úgymond, vagy az első fázisa, hogy Jézus feltámad. Nem csak, hogy meghal, hanem feltámad, és felmegy az atyához. Erről beszél a 24-es Zsoltár. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket. Emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Tehát ez az első rész, hogy Jézus bemegy a mennybe. És ahogy egy tanító mondta, az nagyon megérintett, hogy azok a kapuk, meg soha nem nyíltak ki. Megjelent, megdicsőlt Jézus, és kinyílnak a kapuk. És Jézus egyedül, az ember Jézus fölmegy, és bemegy azon a kapun. Elsőként. Jézus minden tekintetben egyedülálló. És nekünk ő a mesterünk. Akit nem lehet, akit senki nem tud utánozni, csak azok tudják őt utánozni, vagy elváltozni az ő képére és hasonlatosságára, akik újjászületnek, és utána mennek, és követik őt. És ki azt mondják, mester, uram, királyom, apám, bátyám, testvérem. Viszont azt is el tudom mondani, hogy Krisztus igazából a mennyben teljes dicsőségből is jött le. Tehát ő azt mondja a Filippi 2, hogy megüresítette magát. Hiszen, tehát ahhoz, hogy földre jöjjön, meg kellett magát üresítenie. És ezért az igazából a megdicsőlése az, amit utána mond, hogy a gabonamag meghal és sok termést hoz. Ez a megdicsőlésének a második része, vagy úgy is tudnám mondani, hogy tehát ez az, amit mi is meg tudunk ragadni a megdicsőléséből már most itt, hogy Jézus abban dicsül meg, hogy sok termést hoz. És ezek a termések vagyunk mi, ti. És ezáltal megdicsül Jézus. Tehát azt tudjad, hogy amikor te az ő útján jársz, abban Jézus megdicsül. Tehát, hogyha te akarsz örömet okozni Jézusnak, akkor járjál vele. És abban ő megdicsül. És ez egy öröm. Ez neked is öröm, neki is öröm, és akkor, ahogy szoktam mondani, Lali, és akkor mindenki boldog. Azt mondja, most ugrok egyet. Most az én lelkem megrendült, mit is mondjak? De nem fogom azt a két verset kihagyni. Atyám, ments meg ettől az órától. De hát azért jöttem ebbe az órába. Atyám, dicsőítsd meg a nevedet. És jött egy hang az égből, meg is dicsőítettem, és újra meg fogom dicsőíteni. Látod? Megdicsőítettem, a földi szolgálata során az atya mindig megdicsőítette a nevét abban, amiket Jézus cselekedett. Mert Jézus nem tett más, amit az atyától hallott és látott, és Jézus mindig online volt az atyával, és mindig az atyát dicsőítette, sőt, azt mondta, hogy a ti jó cselekedeteitekkel, hegyi beszéd, úgy ragyogjon a ti világosságotok, hogy lássák az emberek a jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a mennyei atyátokat. Tehát az atyának a dicsősége. A lényeg. Azt mondja, és újra meg fogom dicsőíteni. És ez az újra meg fogom dicsőíteni, ez már a mennyei perspektíva, mert itt már arról az óráról beszél, ami eljött, hogy megdicsőjön. Tehát az atya abban is megdicsőül, hogy Jézus feltámadt, és felmegy a mennybe. A tömeg, amely ott állt és hallotta, ezt mondta, dörgés lett. Mások ezt mondták, angyal szólt neki. Jézus válaszolt, és ezt mondta, na, és ez számomra, ez megint egy ilyen kulcs volt. Nem értem lett ez a hang, hanem értetek. Tehát az egész párbeszédről azt látnánk, atyám, itt az óra, dicsőítsd meg magadat. Megdicsőítettem, de újra meg fogom dicsőíteni. És az egészből azt látni, mint hogyha ők egy önálló párbeszédet folytattak volna magukban. De ez értetek lett ez a hang. Na most az első dolog, hogy valakinek ezt értenie kellett, mert ez le lett ide jegyezve. Tehát ez biztos, hogy valaki értette, mert némelyik azt mondta, hogy dörgés volt, másik azt mondja hang. A második, hogy ez az egész párbeszéd, és az, hogy ez kijelentette az atya, hogy megdicsőítette és megfogja, ez értünk lett. Ez értünk lett, ez a kijelentés. Nézd csak meg, mit mond a következő versbe. Most van ítélete a világnak, most vetik ki a világvezetőjét, és én, ha felemelnek a földről, és nekem ez egyik kedvenc igém, mindeneket magamhoz vonzok. És ez pedig azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni. És itt van Pál szolgálatának a gyökere. Itt van a kegyelemnek a kiinduló pontja. És ezért fantasztikus ez. Mert azt mondja itt, arról beszél Jézus, hogy a világvezető a sátán, amiről beszéltem az elején, hogy a halál ereje által lenyomva tart. Tehát lenyomva tart, fogva tart, félelem által rabszolgaságba tart, és ehhez képest őt, ennek a vezetőjét kivetik. Tehát eltolatik az útból. Másik valóság jön be. Másik. Erősebb, még sokkal inkább kiáradó, sokkal inkább elható. Mikor vetik ki? Most. Mi az a most? A kereszthalál és a feltámadás. Ez jelenti, hogy megnyílik a megigazulásnak az útja, és a Jézusban lévő kegyelem és az aléteja, ez a való igazság, ez áttöri a halálnak az uralmát, a világvezetője elveszíti a pozícióját, és helyette Jézus lép pozícióba. Tehát Jézus lép a pozícióba. Miért? Mert kivetik a pozíciójából a világnak a vezetőjét. És a lenyomó erő, ebbe a fogvatartó erő helyébe egy felemelő erő jön, egy felhúzó erő. Ezért mondja Jézus, hogy amikor én felemeltetem, mindenkit magamhoz vonzok, létrejön ez a vonzás erő. És ez az, ami a te életedben a kulcs, hogy vonzani fog téged Jézus egész életébe. Vonz, 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 vonz. És nem csak a megigazulásba, hanem egészen föl a mennyei pozícióba. Egész odáig, hogy fölültessél a mennybe. És onnan a jó tetteket végrehajtsd. És ez a teljes siker, amikor valaki fönnül abba a pozícióba, előre elkészített jó tettekbe jár, és ezeket végrehajtja. Ez a teljes jól van, jó is hűszolgál. Jézus a kegyelemnek a hálóját kiveti. Olyan, ezért mondta szerintem, én ezt párosítom, de ez egy szabad párosítás, ezt nem kell követni, de nekem erről inkább úgy mondom, hogy úgy fogalmazok, hogy az jutott eszembe, hogy Jézus talán ezért is mondta az embereknek, hogy emberhalászok lesztek. Mert ezzel a hálóval Jézus kiveti ezt a kegyelemnek ezt a hálóját, és húzza, halásza az embereket. És azt mondja, ti is ezt fogjátok tenni, halásszátok az embereket. Emberhalászok lesztek. Mert beálltok be a kegyelemnek ebbe a munkájába. És amikor elmegyünk valahol vidékre, ugyanezt hirdetjük, hogy be fognak állni az emberek a kegyelemnek a munkájába, és erővel és hatalommal fogják hirdetni az evangéliumot. Ugyanazt fogják csinálni, mint a tanítványok csináltak, és halászni fognak, mert megértik a kegyelmet. Ezért beszélünk arról, hogy meg kell tanulni átvenni. A kegyelmet átvenni. Mert ha nem veszük át ennek a kegyelemnek az erejét, ha nem tudunk ebbe sikeresek lenni, akkor nem tudjuk azáltal abba a vonzásba belelépni, amiben Jézus mozog, és ami által húz. Márpedig, ha mi nem tudunk adni egy húzást az embereknek, nem fognak tudni fölemelkedni és elmozdulni ebből. És nekünk nem magunkat kell ezért hirdetni, hanem a kegyelemnek az erejét kell hirdetni és bemutatni. Hogy az emberek föl legyenek húzva abban a pozícióban, amiben vannak. Nézd meg az Apcsel 4.33-at, egyszer Lali fölolvasta. És ez eszembe jutott, és fölírtam ide magamnak. És az apostolok nagy hatóerővel tettek tanúbizonságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukon. Ők ebben mozogtak. Hatóerő és kegyelem. És a kegyelem mellett aztán a vagyoni dolgokról is szó van ott, a tulajdonviszonyokról. Hogy volt ellátás, és tudtak adni. Jó szívűek voltak az adakozásra, és tudtak adni. És Isten annyira komolyan vette ezt, azt az adakozást, hogy amikor ebbe becsúszott egy, hát én hibának azért nem mondanám, egy hazugság, akkor halál történt. Halál esett. A kérdés az, hogy hogy lehet ebbe az erőtérbe bekerülni? Mert az egyik, az, amiről az elején beszéltem, hogy amikor Mózes mondja, hogy válaszd az életet, tehát a választás, a szabad akarat, behozza az életet, belépünk ebbe a kegyelembe. De oda, és én ezt merem állítani, hogy ez így van, üresen kell belépni. Ebbe a kegyelembe, üresen. És elmondom, hogy ez alatt mit értek. Nem azt jelenti, hogy nem vagyunk szent szemmetele, hanem nincs olyan súly, nincsenek olyan súlyok, amik ezt a vonzást ellentételezik. Mert azt látni, hogy nagyon sok esetben az emberek olyanok, mint egy ilyen lebegő keresztények. Van egy vonzás az életükön, mennének, fejlődnének, és vannak ilyen súlyok, amik aztán így visszahúzzák, és így lebegnek. Mint egy ilyen antigravitációs, tehát van egy antigravitációs, mint hogyha egy ilyen gravitációs erő ott tartanák, és így lebegnek. És nem tudnak igazából, hullámzanak. És most visszatérek arra a két versre, amit kihagytam, mert szándékosan hagytam ki, azért, hogy utána visszatérjek rá. Megmondom őszintén, hogy mostanában úgy az evangéliumokra koncentráltam az igeolvasásomban, és azt láttam, hogy Jézus mondott bizonyos beszédeket, amelyeket egybe följegyeztek. És nagyon sokan úgy olvasnak föl dolgokat, hogy bizonyos részeket kihagynak belőle. Most az adott esetben, persze, hogyha több történet van, vagy egy másik vonatkozás van, akkor ez nyilván nem probléma, mert egy adott vonalon kell menni, és egy adott vonalon megyek. De vannak, akik bizonyos összefüggő dolgokat kihagynak. Mert vagy nem illik bele a koncepcióba, vagy nem olyan tetszetős, vagy az adott gyülekezet nem abba az irányba, vagy nem szereti, vagy az emberek nem szeretik, vagy sértő lehetne talán. De én meg azt gondolom, hogy bizonyos összefüggő dolgokat összefüggésében kell elmondani. És itt a János 12.25-26 az nem véletlenül van itt. És a következőt mondja. Ugye a 24-ben ott hagyta abba, sok termést hoz. Tehát, hogyha a gabonamag elhal, sok termést hoz. És utána folytatja a 25-ösbe. Aki kedveli a lelkét, elveszíti azt. Aki gyűlöli a lelkét ebben a világban, az világkorszakos vagy örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgálom is. És ha valaki nekem szolgál, megbecsül azt az atya. Ez az első dolog, hogy ahogy Jézus elveszítette a lelkét, és föladta saját akaratát, úgy nekünk is fel kell adnunk. El kell veszíteni a lelkünket, sőt meggyűlölni. Ez az ige, ez a gyűlöl azt jelenti, gyűlöl, utál, undorodik valamitől, ellenszenvet érez. Egyszer az alapvető bibliaiskolán, azért térek sokszor vissza az alapvető bibliaiskolára, mert nagyon, voltak ott nagyon-nagyon jó beszélgetések. És én is nagyon sokat épültem ott. És azt akarom mondani, hogy kérdezték, hogy hát hogy lehet meggyűlölni a lelket, és a megbocsátással kapcsolatban került ez szóba. És én azt gondolom, hogy az egész annak a kérdése, hogy a léleknek a területeit, ezt csak most egy nézőpontot mondok, jó? Ezt nyilván másképp is még lehet magyarázni. Én a következőt látom ebben. Hogy vannak a léleknek területei értelem, érzelem és akarat. Legalábbis így tanítják az egyházba, de én is úgy látom, nem mintha én valaki lennék, hogy ezt megítéljem, de mondjuk a magam életére nézve én ezt úgy láttam, mint ahogy mindent meg kell ítélni, hogy ez helytálló. És az a kérdés, hogy ezeket a területeket alárendeljük-e az igének és az igének a tanításának. Tehát, hogyha például én gondolok valamit az értelmemmel, bizonyos dolgokat, és látom, hogy az ige más mond, de nekem nagyon nem akaródzik ezen változtatni, mert én meg vagyok győződve, hogy az úgy van. És akkor azt kell mondanom, hogy bár szinte alig tudom befogadni, de azt mondom, hogy nem érdekel. És Lali is, ha emlékeztek rá, sokszor beszél arról, hogy meghallgat egy prédikációt, és nem megy át neki. De tudja, hogy úgy van, de nem megy át. Aztán meghallgatja még egyszer. Aztán még egyszer. Aztán kutatja. És addig csinál, míg át nem tör. Na én azt gondolom, hogy ez az értelem alárendelése az igének. Tehát, hogy meggyűlölés, az nem egy ilyen utálak, hanem alárendeljük az igének ezt a területet. Ugyanígy az érzelem. Megbocsátás volt szó. Hát hogy lehet, én kimondom, hogy megbocsátok, de én haragszom. Hát úgy, hogy eldöntöm, hogy én ezt gyűlölöm. A érzelmi területnél ez már döntés. Gyűlölöm azt, hogy haragszom. És megvallom azt, nem érdekel, akkor se haragszom. És hogyha ha az ember akarja, egyébként meg tudja magát erősíteni az igében, például a hegyi beszédben Jézus azt mondja, hogy szeressétek ellenségeiteket, imádkozzatok azokért, akik titeket átkoznak, és tegyetek jót, azt hiszem így fogalmaz, azok, akik titeket kergetnek. És utána azt mondja, hogy? És itt ez a lényeg, engem ez egyszer nagyon megérintett. Miért? Mi ennek az egésznek az értelme? Hogy legyetek a ti mennyei atyátoknak a fiai. És ez az az identitás, ami megragadott, és azt mondtam, hogy micsoda? Hát akkor, ha én a mennyei atya fia vagyok, akkor én nem engedem magamnak ezt a luxust, hogy én gyűlöljek. És hogyha haragszom is, mert azért az ember életében általában vannak olyan személyek, akik pláne közel áll családba egyébek, akik pontosan tudják, hogy ezt a töröcskét, az hova kell beszúrni, hogy az nagyon fáj. Tudod, mint amikor van egy a családban valaki, aki tudja, hogy téged mivel lehet fölidegesíteni. És az jó beléd is szúr, az pont oda. Jó van, fiam, lányom, tudom, a 2-3-as borda között ott van. És már látod, hogy Feni, és az a legrosszabb, amikor tudod, hogy védekezel, de nagyon nehéz. Mert csak be fog az oda menni. És az ember, ha megerősíti magát az identitásában, hogy Isten fia, akkor azt mondja, hogy aha, oké, megszúrd engem, én ezt leteszem. Én nem fog gyűlölni, mert ez nem méltó hozzám. Mint ahogy Dávid mondja, hogy az engedelmesség szellemével támogass, és ott egy ilyen királyi nemesi szellem van. Tehát az, hogy a király, én király vagyok, mert sokszor mondják, hogy királyok vagyunk, meg papok, meg én a király fia vagyok, meg király. Na jó, de ember, akkor az identitást vegyük át, hogy nem gyűlölünk. Hogy nem haragszunk, tehát a nap nem megy le a haragunkon. Hogy nem utálkozunk. Hogy meg tudom gyűlölni a lelkemet, hogy meg tudom gyűlölni az érzelmeimet azon a területen, amin meg kell, hogy gyűlöljem. És a harmadik pedig az akarat, a döntés. A döntés. És azt mondom, olyan döntéseket ne kedveljünk. Ha hoztál egy rossz döntést, vagy hozok egy rossz döntést, én magamnak mondom így korrekt, ne gyönyörködjek benne. Hanem azt mondjam, hogy ez rossz döntés volt, ezt nem kellett volna, ezt utálom. Ez nem jó. Ezen változtatok. És Jézus arról beszél utána, hogy ha valaki nekem szolgál, tehát előbb a léleknek a meggyűlölése, és utána jön a szolgálat. És én azt gondolom, hogy ahhoz, és tulajdonképpen ez egy döntés, és ahhoz, hogy föl tudjunk lenni ültetve a mennyei pozícióba, ahhoz ezeket a visszahúzó erőket, vagy területeket, ezeket le kell tenni. Nem fogunk tudni a mennyei pozícióból lenni, és onnan együttműködni Jézussal. És nem fogjuk tudni megmutatni a kegyelmének a gazdagságát hozzánk való jóságosságában. Máté 10-ben azt mondja Jézus, aki nem veszi föl keresztjét és nem követ, nem méltó hozzám. Aki megtalálja lelkét, elveszti, és aki elveszti lelkét, miattam megtalálja azt. És pontosan ez az, amit mondtam az elején, hogy nem a semmiért tesszük ezeket. Tehát Isten nem azt várja, hogy egy aszkétia életmódba éljünk, hanem azt mondja, hogy te ezt hagyd ott, ez kacat, ez értéktelen. Pál azt mondja, kár és szemét. Hagyd ott, de én ehhez fölhúznak téged egy más perspektívába. Egy mennyeibe. Lélek meggyűlése nélkül egyébként örök élet sincs. Mert azt mondja, elveszti a lelkét. Tehát ez azért ez egy kényszerpálya. Ezt csak halkan mondom. És most visszatérek még a Róma 6-hoz a végére. Róma 6.1. Mert az, hogy Pál hogyan látja ezt a kegyelem erejébe való mozgást. Mert eddig arról beszéltünk, az elején arról beszéltem, hogy a kegyelem, tehát hogy hogyan, mi a kegyelemnek a természet, a dinamika, ez hogyan töri meg a halált, és hogyan lehet azt választani. És Jézus szolgálatában hogy mutatkozik ez meg. De most visszatérek oda, amit Pál föltesz a 6-os fejezet első versbe, hogy mit mondjunk hát? Megmaradjunk a bűnbe, hogy a kegyelem bőségesebb legyen? Vagyis, hogyan lehet a kegyelem erejét növelni? Ezt kérdezi Pál. Hogyan lehet bőségesebbé tenni a kegyelmet? Úgyhogy megmaradunk a bűnbe? És azt mondja, szó sincs róla. Vida így fogalmaz. Szó sincs róla. És miért? Mert meghaltunk a bűn számára. Hogyan élhetnénk tovább benne? Avagy nem tudjátok, hogy aki Krisztus Jézusba bemerítkeztünk, az ő halálába merültünk bele? Eltemetkeztünk tehát vele együtt. A bemerítés által a halálba, hogy amint életre kelt Krisztus a halottak közül, az Atya dicsősége által, úgy mi is az élet megújulásába járjunk. Milyen érdekes, hogy ezt az egész váltást Isten az életnek és a halálnak a szellemi fogalom készletével írja le. Tehát végig vonul ez az egész 6-os fejezeten. Élet, halál. Élet megújulásába járjunk. Ugyanezt látni az Efézus levélbe is. Mert az Efézus 2.1-ben ugye azt mondja, halottak voltatok a vétkétekbe és bűnbeesésétekbe. A Róma 6-ban meg azt mondja, hogy meghaltunk a bűn számára. Tehát ellentétes fogalma. Tehát az egyikben, hogy halott vagy a bűn miatt, a másik, hogy meghalsz a bűn számára. És azért mondja, hogy ha meghaltál a bűnnek, akkor hogyan élhetnél abba? Most arról beszélek, hogy amikor az életet választjuk, a kegyelem azt végzi el, hogy lecsatolja a halálnak az uralmát. De ez olyan, mint amikor kiszállsz egy börtönből vagy liftből, vagy az ott marad. Tehát te azt mondja, hogy meghalsz a bűn számára. Tehát ha valaki megtér, elvárja Isten, hogy az meghaljon a bűn számára. De a később utána majd meg fogod látni, hogy Pál arról beszél a Rómában, hogy vissza lehet ebbe a börtönbe menni. Mert nem a bűn szűnt meg, hanem a mi életünkön a bűnnek az ereje, és a hatalma, és az a bilincs, amivel lenyomva tart, az szűnt meg. Mert a kegyelem ezt áttörte, és nem kell, hogy az alatt legyünk. Mert a világember nem tud kijönni alóla. De a keresztény kijön alóla, és nem megy oda-vissza. Hát ez legalábbis nem menjen oda-vissza. Mert tudjuk, hogy a mi óemberünk azért lett keresztre feszítve vele együtt, hogy a bűnteste tehetetlenné váljon. Látod? Azért van a keresztefeszítés, ami aztán a mi óemberünk keresztefeszítés, például a vízkeresztségben. Hogy a bűntest az erőtlenné legyen. Hogy ne vigyen minket vissza abba a börtönbe, ahol rád kapcsolódik a bűnre, a test kívánsága által. Ez nagyon bonyolult. Tehát amit a halál föntart a test kívánsága által a bűnnek az uralmát, hogy oda ne menjen vissza, levágja ezt a láncot, leszedi. És ezért ne menjünk vissza a testnek a kívánságába. Tehát azt mondja, aki meghalt, felmentést nyert a bűntől. Hogy azt mondja, a mi óemberünk azért lett keresztre feszítve vele együtt, hogy a bűnteste tehetetlenné váljék, nehogy rabszolgáival legyünk a bűnnek, mert aki meghalt, felmentést nyert a bűntől. Tehát nincs a bűnnek uralma rajta. És amikor te megigazulsz, bekerülsz ebbe az erőtérbe, akkor ez az óember megfeszítésének a célja, hogy a bűnteste tehetetlen legyen. Tehát ki van húzva a fullánk? És ezért mondtam azt, hogy amiről beszéltem, hogy a hústest úgy működik, hogy a kívánság által működik. A kívánságok működtetik. De és ennek, az a, ennek ez a megtörhetetlen uralma, ez lett megszüntetve. Ez tört át a kegyelem. És ezt a, ezekkel a kívánságokkal lehet mozgásba hozni azt, ami erőtlenné lett téve. És ezért kell a lelket meggyűlölni. És ezért csodálom, és ezért örvendezek Pál szolgálatában, és látom, hogy Jézusból jön a szolgálata. Mert Jézus ugyan erről beszélt, csak Pál ezt másképp jobban kifejtette utána. És ezért mondja azt, hogy, hogy tehát ugyanarról beszél, hogy amit, amiről Jézus, hogy meggyűlöli a lelkét, elveszíti, itt ugyanarról van szó. Nehogy rabszolgáival legyünk a bűnnek. Azt mondja a 9-es verstől, bocsánat, a 8-astól. Ha pedig meghaltunk Krisztussal együtt, hisszük, hogy élni is fogunk vele együtt. Tudjuk, hogy Krisztus életre állt a halottak közül, többé meg nem hal, a halál rajta többé nem uralkodik. Tehát rajtunk sem. Rajtunk sem. Mert ami benne meghalt, a bűn számára halt meg, egyszer s mindenkorra. Hát ez fantasztikus. Tehát az, hogy Jézus keresztre feszítették, meghalt és feltámadt, ez azt hozta nekünk, hogy a bűn nem uralkodik, halál nem uralkodik rajta, és rajtunk se. Mert utána a 11-es versben azt mondja Pál, így ti is. Tehát azt mondja, így, tehát amit az előbb mondtam, ennek megfelelően ti is. Úgy tartsátok magatokat. Kárli úgy mondja, hogy aképpen gondolkozzatok, ha jól emlékszem. Vagy ezenképpen gondoljátok ti is. Tehát ti is úgy tartsátok magatokat, úgy számoljatok, úgy vegyétek magatokat tekintetbe, hogy halottak vagytok a bűn számára, de élők az Isten számára Krisztus Jézusban. És ez az ellentételezés, hogy Krisztusban viszont élsz. És az életnek az áldásai jönnek rád, amitről Mózes beszél, az 5 Mózes 30-ba. Az, hogy örökíted az áldást. Az, hogy lakozol a földön. Az, hogy tudsz az Úrra hallgatni. Az, hogy tudsz hozzá ragaszkodni. Az, hogy tudod szeretni. Ezek az életnek az áldásai. És ezért mi élünk Krisztusban. És utána folytatja, és utána van az, amire utaltam. Ha 12-es versben azt mondja, ne uralkodjék hát. Tehát magyarul abba a börtönbe, aminek a láncait, a zárját, vagy a köteleit Jézus megtörte a kegyelem által, a kegyelemnek az ereje által, a kegyelem szavai által, a földi szolgálatában, mennyei szolgálatában, megigazulásod által, oda te ne akarjál visszamenni. Te ne kösd oda magadat újra a testnek a kívánságaiba. Te ne szeresd a lelkedet. Te szolgálj nekem. És tudod, mit utána? Megbecsüli az atya. És ez az, hogy sokan szolgálnak. A hamis proféta azért szolgál, mert az ördögtől vál jutalmat. A magát szerető ember az meg azért szolgál, hogy az emberek dicséretét elnyerje. De azt mondja Jézus, hogy aki nekem szolgál, nekem, azt megbecsüli az atya. És ez az, amit keresünk, az atyának a megbecsülése. És ez az, amit meg is kapunk. Sőt, az fantasztikus, ezt kifelejtettem, ahogy Jézus mondja, hogy ott lesz az én szolgálom, ahol én vagyok. És azt gondolom, ezt, hogy itt nem csak arról van szó, hogy amiről Jézus beszél a János evangéliumában egy másik helyen, hogy helyet készítek nektek, hogy ott legyetek, ahol én vagyok, hanem itt arról beszél, hogy aki engem követ, hogy aki nekem szolgál, engem kövessen, és ott lesz az én szolgálom is. Én azt gondolom, hogy ez arra is értelmezhető, ezt nem kell, hogy elfogad, én szerintem erre is értelmezhető, hogy ahol Jézus megy, ahol Jézus van, ahol ketten vagy három összegyűlnek a nevébe, ő ugye ott van, és ahol Jézus megy, és ahol Jézus csodát akar tenni, ott leszel te is, ha őt követed. Tehát te Jézust fogod tudni követni, és ott leszel az ő munkájába. És ahol ő kinyújtja a kezét, és jön a Szent Szellem, és démonokat űznek, ott tudsz te is lenni, abban a helyzetbe bevisz. Másképp fogalmazok. Tehát ha átveszed a szellem vezetését, akkor oda fog téged vinni, ahol Jézus szabadít. És te ott leszel abban a munkában benne. És hogyha eljössz vidékre, akkor te akkor fogsz, és oda fogsz eljönni, és azokra a helyekre fogsz menni, ahol téged ott Isten használni akar. És ezért mondja, ne uralkodjék hát. És utána kifejti, ne adjátok oda tagjaitokat, igazságtanság fegyverül. És ezért mondtam, hogy a felültetés az egy dolog. Mert már megvan, el van végezve a múltban. Igen, a gyógyulás is el van végezve. A szabadulás is el van végezve. Az üdv, minden el van végezve. De az egyház nagyon sok esetben mégsem tudja átvenni. És ez itten a probléma. Hogy a mennyi pozícióban ültetést, azt oda, föl, oda hogy mondjam, tehát át kell venni, és ahhoz abba a szellem szellemi, nem azt mondom, hogy pozícióba, de tehát ahhoz döntéseket kell hozni, hogy ott legyünk, és abból uralkodjunk. És itt, ja, és még egy dolog. Most már lassan befejezem, mert már nagyon tényleg meleg van. Hanem adjátok oda magatokat Istennek, mint akik a halottakból lettetek élők, és adjátok a tagjaitokat az igazságosság fegyveréként Isten számára. Látod? Szabad akarat. Amiről az elején beszéltem. És azt mondja, mert a bűn rajtatok már nem fog uralkodni. Mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Most először azt mondja, ne uralkodjon a bűn. Utána meg azt mondja, nem fog uralkodni a bűn. Most akkor az hogy van? Ellenmondásba került Pál? Én azt látom ebből, hogy azt mondja, nem fog uralkodni, mert nem vagytok törvény, hanem kegyelem alatt. Tehát akkor nem fog uralkodni, ha kegyelem alatt vagy. Mert a kegyelem kizárja az életedből a halálnak az uralmát. A bűnnek és a halálnak az uralmát. Mi hát a helyzet? Vétkezzünk, hogy ne legyünk törvény alatt? Megint fölteszi Pál, visszatér, hanem kegyelem alatt? Nem tudjátok, hogy akinek odaadjátok magatokat rabszolgagyanánt engedelmességre, annak vagytok a rabszolgái, akinek engedelmeskedtek? Vagy a bűnnek, ami halálba vezet, vagy az engedelmességnek, ami a megigazulásba vezet. Látod, ezért mondtam, hogy az engedetlenség az első probléma. Ez az első probléma. És a rabszolga viszony, ami az meg arra utal, arra az egész, tehát azt mondja, a rabszolgái a halálba vezető útnak, vagy meggazdásba. És ez, amit mondtam a zsidó levél 2.15-ben is, hogy a félelem miatt rabszolgaságba tart a halál. De viszont Istennek is van egy rabszolgasága, amikor téged elkezd húzni. És abban az erőtérben vagy. Mert attól csak függővé lehet válni. És ezzel zárom, hogy igen, mondja is, hogy rabszolgájával lettetek az igazságosságnak, felszabadultatok a bűntől, 18-as versbe. És a 22-23-as vers. Most pedig megszabadultatok a bűntől, és rabszolgáival lettetek az Istennek. És most figyelj, megvan, birtokoljátok a gyümölcsötöket a megszentelődésre. Tehát az a pozíció, ami a kegyelem biztosít, az a megszentelődésnek az útja, mert utána még úgy is beszél, hogy a vége pedig örök élet. Óriási. Krisztus felhúzza mennyei pozícióba, végigmész a megszentelődésnek az útján, együtt munkálkodsz vele, és a vége aioni élet, vagy örök élet, vagy korszakos élet, attól függ, hogy hogyan, mindegy melyiket mondjuk. Tehát az a lényeg, hogy Isten ajándéka. És akkor a végén lezárja, mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, ami Urunk Jézus Krisztusban.